hogyan kommunikáljon a szülő, hogy ne a szigorú munkafelügyelő, hanem egy szerető, bátorító, gondviselő hatását keltse a gyerekben. A mai fél órában fény derül erre. De előtte arról kérdezem a szakembert, hogy a szülő-gyermek kommunikációban a gyerek partner, vagy a kommunikáció tárgya.
A klasszikus megközelítésben nekem az a tapasztalatom és személyes véleményem is, hogy sajnos a szülők általában egy győztes-vesztes pozícióból vagy szituációból próbálják elindítani ezt a beszélgetést, vagy ezt a helyzetkezelést.
Várdai Gabriella tudatos kommunikáció oktató.
És teljesen mindegy, hogy a felnőtt győz, vagy a gyerek ebben a helyzetben mindig lesz egy vesztes is. Ilyen értelemben a gyereket egy tárgyként tekinti a szülő, ugyanis nagyon sokan ugye tekintélyelvű pedagógiát tartják mai napig is megfelelőnek, és ebben az esetben a gyermeket nem vonják be partnerként a beszélgetésbe.
Sok szülő, nagyszülő parancsolgatással, fenyegetéssel, esetleg mártírkodással próbálja szófogadásra bírni a gyermeket, aminek persze sokszor az a hatása, hogy a gyerek csak azért is dacból nem fogja megtenni azt, amit kérnek tőle, vagy ami talán még rosszabb, hogy félelemből cselekszik. Hogyan kommunikáljunk gyermekeinkkel?
Partnerként. Van egy nagyon egyszerű elv ebben a viselkedési módszerben, ami miatt nem működik a tekintélyelvűség. Minél nagyobb erőt fejtünk ki egy gyerek felé, mindegy, hogy a szavakban vagy esetlegesen tettekben teszik meg, annál nagyobb ellenállást vált ki ez a gyerekben, olyan, mint egy dugattyú. Minél jobban nyomja lefele az ember, ugye ott annál jobban résegődik, ami a dugattyú alatt van. Ebben az esetben természetes, hogy a gyermek ellentétesen fog reagálni mindarra, amit a szülő mond, hiszen ő úgy érzi, hogy nincs választása. Abban az esetben, hogyha valakit egy nincs választásom helyzetbe mondjuk ki kényszerítenek bele, nem lesz közreműködő partner. Legyen ez felnőtt vagy gyerek, teljesen mindegy, de gyerekeknél még inkább, hiszen őket már eleve egy kisebb rendőrségi helyzetbe kényszerítjük ezzel, mivel nagyon sok szülő azt mondja nekik, hogy hát te kicsi vagy, te ezt még nem értheted, én azért verlek meg esetleg, mert csak a javadat akarom. Ismerjük ezeket a klasszikus mondatokat. Sajnos ez semmi szín alatt nem jut kollaborálásra, és ebből csak ellenállás születik. Abban az esetben, amikor a gyereket partnerként tudjuk tekinteni, akkor kaphatunk egy oda-vissza kommunikációt és egy győztes-vesztes nélküli probléma megoldási helyzetet.
Mi a célra vezetőbb? Engedékenység vagy szigor? Adjunk egyértelmű utasítást, vagy kínáljunk fel választási lehetőségeket?
Ebből a kettőből, ahogy a legelején volt föltéve a kérdés, alapból azt válaszoltam volna, hogy egyik sem, de ahogy a végén mondtad, hogy választási lehetőségek, úgy már teljesen más értelmet nyert ez a mondat számomra. Ugyanis abban az esetben, hogyha egy szülő engedékeny, nagyon sokszor túlzásba viszi az engedékenységet, és most kizárólagosan abban az értelemben használom ezt én így, hogy önmaga ellenében cselekszik, tehát föladja a saját maga elveit azért, hogy nehogy a gyereknek valamiféle frusztrációt okozzon. Ezáltal a szülő lesz a vesztes. Ilyen értelemben ez sem egy célra vezető megoldás. Természetesen az sem célra vezető megoldás, hogy a gyerek érdekeit nem tartjuk szem előtt, és azt mondjuk neki, hogy ezt így, és ekkor és akkor kell megtenni. A harmadik, amit felajánlottál, mint lehetőség, tehát az, hogy megbeszéljük és választási lehetőségeket adunk oda, ez az, ami működik, viszont a szülőnek tisztában kell lennie azzal, hogy ilyen esetekben a gyerek mondhat nemet. Tehát abban az esetben, ha egy olyat választ, amivel a szülő nincs kibékülve, akkor már megint egy győztes-vesztes pozícióba keveredtünk bele. Tehát itt a legfontosabb kulcsszó az elfogadás lenne. Azaz, hogy elfogadja a szülő azt, hogy a gyermek egy teljesen más személyiség, esetlegesen, mint ő maga, és lehet, hogy teljesen más dolgokat szeret és tart fontosnak. Na most a választási lehetőségeket én úgy gondolom, hogy abban az esetben, hogyha azt mondjuk a gyereknek, hogy piros vagy sárga, és ő pont kékbe szeretne menni, az nem igazán választási lehetőség. Nagyon kicsi gyerekeknél, akik még tényleg picurkák, tehát hogy még beszélni sem tudnak nagyon-nagyon jól, náluk működik ez a három lehetőségből választ egyet. De akkor a szülőnek el kell fogadnia, hogy bármit választ a gyerek, akkor ő elfogadja, hiszen ő ajánlotta fel. Nagyobb korú gyerekeknél egy picit más megközelítésből azt mondanám erre, hogy beszéljük meg, ki mit szeretne. Tehát nem feltétlenül én kínálom fel a gyereknek a lehetőséget, hanem nyitott kérdést teszek föl, és azt kérdezem tőle, hogy figyelj, ebben a helyzetben te hogyan oldanád meg, vagy neked mire lenne szükséged. Ami után egy dialógus következik, azaz a szülő elmondja, hogy én ezzel a dologgal egyet értek, vagy nem értek egyet. És ha a szülő nem ért egyet, akkor a gyereknek az lenne az ideális, hogyha újabbnál újabb megoldási kulcsokat lehetne felajánlani, azaz a gyerek jönne újabb megoldásokkal, vagy esetlegesen a felnőtt, és ezt a játékot addig kell játszani, amíg mindkettőjüknek megfelelő megoldás születik. És ez a legfontosabb kulcs szó, hogy mindkettőjük egyezzen bele. A amíg csak az egyik egyezik bele, ott nem beszélünk, soha nem beszélünk elfogadásról, és ott megint egy összes-vesztes párharc van.
Hogyan előzhetők meg a szófogadatlan helyzetek a kommunikáció segítségével?
Ez a kérdés is szófogadatlan helyzet itt. Az én kommunikációs fülemből egy alapvető problémát hall ki. Mikor szófogadatlan a gyerek?
Várdai Gabriella tudatos kommunikáció oktató.
Akkor a számára nem fontos az a dolog, amit anya vagy apa kér tőle, vagy akkor, hogyha nem érti, hogy mit szeretnének tőle, vagy hogyha számára abszolút mértékben idegenül hangzik, tehát fogalma sincs, hogy ezt a valamit miért kell megcsinálni. A szófogadatlanság háta mögött általában a szülői elvárások és a szülői viselkedési minták, vagy mondjuk azt, hogy hitrendszerek állnak, tehát hogy az a valami a szülő szerint úgy helyes. Viszont megtörténhet, hogy a gyerek szerint nem úgy helyes. Nem azért, mert ő rossz akar lenni, hanem mert ő másképp gondolja. Nagyon sokszor a szófogadatlanság mögött megbeszélés hiánya van.
Korlátokat felállítani, esetleg elvárni bizonyos viselkedésformát, vagy kerülve a korlátokat, teljes szabadságot adni a gyermeknek. Mivel tesz jót a szülő?
Valahol az arany középút, mint mindig a legcsodálatosabban működő dolog, ugyanis abban az esetben, hogyha egy szülő rengeteg korlátot állít föl, onnan a gyerek menekülni akar. Olyan, mint amikor egy ketrecben tartott állatról van szó, mindig ki akar onnan szökni. Félreértés ne essék, elkerülni szeretném azt, hogy a gyereket egy állathoz hasonlítsam hozzá, csak a ketrec és a sorompók hatására mondtam így ezt a hasonlatot. Abban az esetben pedig, hogyha nincsenek korlátok, ez sem jó, ugyanis pszichológiai szempontból ebben az esetben a gyerek folyamatosan tovább és tovább és tovább megy, hiszen az ő dolga az, hogy próbálgassa azokat a határokat, amik keretén belül biztonságban érezheti magát. A határok arra valók, hogy a gyerekek tudják merni a mettől meddig vagyok biztonságban terepét. Hogyha nincs semmiféle határ, akkor a gyereknek nem alakul ki a innen eddig biztonságban vagyok, bármit csinálhatok, biztonságban vagyok érzete, éppen ezért ugyanolyan veszélyes, mint a rengeteg korlát.
Olykor elfogy a türelem, de hogyha a szülő nem tartja jó megoldásnak a veszekedést vagy a fenyegetést, mit tehetünk, hogy ne ez legyen az utolsó eszköz a kézben?
A legfontosabb, és ez a tényleg a legalapvetőbb fontosságú kérdés, hogy a szülő ilyenkor nézze magába egy pillanatra, álljon meg és gondolkodjon el, hogy tulajdonképpen mi bajom van nekem most. ez a kérdés, amit föl kellene tegyen minden szülő. Mi az én bajom most? A gyerekkel nem értek egyet, a viselkedésével nem értek egyet. Vagy esetlegesen nekem van valamiféle problémám, ami miatt nyűgös vagyok, és semmivel nem értenék egyet, mindegy, hogy ki mit mondaná.
Sok nagy szülőnek is szülőnek gondot okoz az, hogy hogyan érje el, hogy ráfigyeljen a gyereke unokája. Hogyan beszéljen egy szülő nagyszülő úgy a gyerekéhez, hogy azt érdekelje?
Partnerként, és nagyon-nagyon oda kell figyelni a témaválasztásra. Megtörténhet az, hogy a szülőnek fontosnak tartott téma a gyerek számára ott, akkor abban a pillanatban érdektelen. Témaválasztáson kívül van egy nagyon fontos másik kiegészítő dolog, amire nagyon oda kell figyelni, mégpedig az, hogy általában a szülők és a nagyszülők nem biztos, hogy megkérdezik a gyerektől azt, hogy van-e most ideje a gyereknek, vagy van-e most kedve beszélgetni. Mert lehet, hogy pont valamit játszik, és még 5 percre szüksége van. Ha felajánljuk a gyereknek azt a lehetőséget, hogy figyelj, szeretnék veled beszélgetni, mikor lenne neked jó? Most vagy 5 perc múlva, vagy 10 perc múlva esetleg, és a gyerek azt mondja, hogy 10 perc múlva, és a szülőnek jó az, hogy 10 perc múlva, tehát neki mondjuk nem kell elrohannia otthonról, akkor ezzel semmi probléma nincs, és akkor mind a ketten oda tudnak egymásra 100%-osan figyelni. Akkor, hogyha a szülőnek valamiért nem jó a 10 perc múlva, akkor már más a helyzet, és visszatérünk oda, hogy megbeszélés tárgyát képez minden, tehát akkor meg kell beszélni a gyerekkel, hogy rendben, akkor mikor tudjuk ezt megbeszélni. Egyetlen kivétel van ez alól, mégpedig a veszélyhelyzetek. Ugye, veszélyhelyzet esetén nincs idő semmiféle tudatos kommunikációra. Veszélyhelyzet esetén nagyon rövid, nagyon konkrétan azt kell mondani, hogy állj, stop! Figyelj, nézd meg, honnan jött ez az autó. Tehát olyankor nem tudatos kommunikációval, megértő nyelvvel beszélünk a gyermekkel, hanem figyelemfelkeltő szavakkal, nagyon határozottan, nagyon röviden. Ez az egyetlen kivétel, a vészhelyzet.
Kérlek most, hogy sorolj olyan példákat, olyan mondatokra, amiket máshogy is lehetne közölni.
Ez a jó kis példa, hogy olyan ügyetlen vagy, és neked semmi sem sikerül.
Várdai Gabriella tudatos kommunikáció oktató.
Ezzel sajnos az a baj, hogy egy úgynevezett közléssorompót állít a gyerek és a szülő kommunikációjában. Ezek nagyon trükkösek, hiszen észre sem vesszük őket, hogy sorompóként állnak a kommunikáció útjában, és az a baj ezekkel a sorompókkal, hogy adott esetekben még akár működhetnek is, de hogyha valamelyik félnek, akár a gyereknek, akár a szülőnek valamiféle problémája van, az, aki meghallja ezt a közléssorompót, abban a pillanatban leállítja a beszélgetést. Tehát egy olyan gyerek, aki például nagyon jól tudja azt, hogy hát ő nem túl jó fociból. De a nagyteta nagy focis volt, mondjuk. És a nagyteta miért is mondja ezt? A gyereknek, mert csalódott. Nem a gyerekkel van baj, hanem a nagyteta csalódottságával van baj. És ahelyett, hogy a nagyteta azt mondaná a gyereknek, hogy annyira reméltem, vagy úgy vágytam arra, hogy te is úgy szeresd a focit, mint én, ahelyett azt kommunikálja a gyereknek, hogy fú, de kis ügyetlenke vagy. Ezzel a gyerek azt érzi, hogy ő nem jó semmire. Mindig az a megoldási kulcs, hogy önmagunkról beszéljünk. Tehát ebben a helyzetben az egyik megoldás az, amit az előbb is mondtam, hogy de nagyon szerettem volna, hogyha te is úgy szereted a focit, mint én. Azt is mondhatjuk a gyereknek, hogy én most csalódtam, mert mint a nagytete vagy a szülő. Ezt nyugodtan kiszabad mondani, mert ezzel önmagáról beszél a felnőtt, és nem a gyereket húz vele. Nem azt mondjuk, hogy ő okozott csalódást, hanem kihangsúlyozottan így fogalmazunk, hogy én most csalódott vagyok, mert arra vágytam, hogy. Amire általában a kiegyensúlyozott gyerekek azt szokták válaszolni, hogy ú, nagyon sajnálom, viszont én nem szeretem a focit. Tehát ők ezt nem veszik magukra, mert értik azt, hogy az üzenet nem róluk szól. Nagyon-nagyon fontos odafigyelni erre, hogy én üzenet, azaz rólam szól, amit mondok, vagy te üzenet, azaz olyan, mintha mutogatnék a másikra, hogy te vagy a hibás. A te üzenet az, ami megakasztja a beszélgetést, és ott már magára veszi a gyerek a problémát. Mondjuk, hogyha valahova sietni kell, és a gyerek vacakol a cipőfűző bekötésével, klasszikus példa, elég nehéz és bonyolult történet ez 5-6 év, kedvesem, anya türelmetre már rég elkéstek, de hozzá kell tenni azt, hogy későn kezdtek neki az öltözködéshez. Anya tudja nagyon jól, hogy mekkora problémát okoz a cipőfűző bekötés, várja mondjuk a főnöke, tehát anya hót ideges és stresszes attól, hogy mit fog szólni a főnök, hogyha ők elkésnek. Ezért ahelyett, hogy azt mondaná a gyereknek, hogy kicsike, nekem most nagyon fontos, hogy időben odaérjünk, ehelyett azt mondja a gyereknek, hogy ne vacakolj már ezzel a cipőfűzővel, hogy lehet, hogy 5 évesen te ilyen bamba vagy, hogy be se tudod kötni a cipőfűződet. És ez már te üzenet volt, hiszen róla beszél, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy én most nagyon ideges vagyok, segíts nekem, hogy odaérjünk időben. Így van. És ezekre a mondatokra, hogy segíts nekem, minden gyerek reagál. Kamaszkorban ilyen 10-akárhány évesen is reagálnak, csak nem biztos, hogy abban a formában, amit a szülőt ott és akkor elfáj. De attól ők még reagálnak rá.
A hasonlítgatás lehet motiváló, vagy épp ellenkezőleg?
Hát ez egy elég nehézkes kérdés, attól függ ugyanis, hogy éppen milyen helyzetben van ez a gyerek. Hogyha egy problémában hasonlítgatjuk össze a gyereket egy másikkal, tehát a gyereknek problémája van, akkor minden esetben káros, mert akkor pont ezt a közlés sorompónak nevezett eszközt aktiváljuk, ugyanis azt mondjuk neki, hogy ő nem jó. Tehát abból, hogy azt mondjuk, hogy Piroskának szebb szoknyája van, mint neked, és azért nem hívott el randizni Pistike, abból ő azt értette, hogy ő nem elég szép Pistikének, akkor, hogyha ő nagyon szeretett volna randizni. Hogyha semmi baja nincs a gyereknek, tehát tényleg problémamentes területen tartózkodunk beszélgetés szempontjából, akkor nem okoz problémát ez az úgynevezett közlés sorompó. Tehát akkor kell nagyon-nagyon figyelni ezekre, amikor a gyereknek, vagy a beszélgető partnernek, mindenki gyerek vagy felnőtt problémája van. Akkor, amikor a beszélgető partnerünknek problémája van, akkor maximálisan a megértést kell alkalmazzuk, tehát ki kell hámozni valahogy az ő mondataiból, hogy mi is a valódi problémája. És ezeket úgy lehet a legegyszerűbben megtenni, hogy megpróbálunk ráhangolódni a beszélgető partnerre, úgymond a bőrébe képzeljük magunkat, és azon kezdünk el gondolkodni, mit érezhető most. Amikor megtaláljuk azt az érzést, ami szerintünk abban a beszélgető partnerben képzelik, akkor ezt el lehet neki mondani ezekkel a formulákkal, hogy olyan, mintha most szomorú lennél. Vagy én most kedvtelennek látlak. Egy 3 éves gyereknek nyilván nem így mondjuk, hogy kedvtelen, hiszen azt se tudja, mit jelent, de az, hogy szomorúnak tűnsz, azt már ő is érti.
Dicsérjük a gyereket?
Mindig. Nagyon fontos a dicséret. És köszönöm ezt a kérdést, mert van egy nagyon fontos másik mondat erre. Az építő jellegű kritika. Ugye ezt a kettőt szokták összehasonlítani, hogy dicséret vagy építő jellegű kritika.
Várdai Gabriella tudatos kommunikáció oktató.
A dicséret akkor helyén való, hogyha azt őszintén gondolja a szülő. Hogyha csak úgy oda dobja azt a szót, hogy fú, hát nagyon ügyes vagy te, abból a gyerek érezni fogja, hogy a metakommunikációval megbeszélt a kicsi jelzésekből érezni fogja azt, hogy anya vagy apa ezt hogyan gondolta. Ha őszintén úgy érzi a szülő, hogy ügyes volt a gyerek, akkor feltétlenül el kell ezt neki mondania. És akkor itt van ellentétben a másik példa, az építő jellegű kritika. Nagyon sok szülő sajnos alkalmazza ezt a módszert. Azt kell sajnos mondanom, hogy nem létezik építő jellegű kritika. Tehát a kritika szó az minden esetben rombol. Mert maga ez a fogalom, hogy építő jellegű kritika, két szó kiütője egymásnak az értelmét, kommunikációs szempontból természetesen, nincs építő jellegű kritika. Minden kritika rombol. Nagyobb frusztráció alakul ki abból, hogyha soha nem dicsérik meg azt, amit ő megtett. Ugyanakkor erre is van áthidaló megoldás. Meg lehet dicsérni úgy egy gyereket, hogy jaj, de szépen kisötlegettél, vagy meg lehet úgy dicsérni, hogy köszönöm szépen, hogy segítettél nekem, ez most olyan jól esett. És a második megoldási kulcs azzal, hogy magamról beszélek, és azt mondom neki, hogy köszönöm, hogy kisepregettél nekem, ez most nagyon jól esik, mert tudok 5 percet én is szusszanni. Ismételten az úgynevezett én üzenetet használtam, tehát amikor magamról beszélek, és ilyenkor partner viszonyt keltek a gyermekben. Tehát ilyenkor érzi azt, hogy de jó, segítettem anyának. És ez minden gyerek és minden felnőtt, tehát ez partnertől független, mindegy, hogy hány éves az a partner, akivel ezt tesszük.
Tehát magát a viselkedést.
A visszajelzést. Így van, a visszajelzés a fontos. És az a legnagyobb kulcs itt, hogy önmagunkról beszéljünk. Tehát, hogy miért esik nekem jól, miért tűnik nekem az fontosnak, amit a gyermek vagy adott esetben egy felnőtt tett. Hiszen erről szól, ugye mindig erről szól, hogy de jól esik, köszönöm szépen, nekem akkor most lett 10 percem. Mindig erről szól, csak erről nem tanítanak meg bennünket beszélni.
Olvastam valahol, hogy van egy határa tekintélyelvű megszégyenítés és a lekicsinlés közt. Az utóbbira ugye sokszor azt mondjuk, hogy jó szándék által vezérelt. És ahogy átlépjük ezt a határvonalat, a gyerek azzal szembesül, hogy bármit csinál, nem elég jó nekünk, soha nem tud a kedvünkre tenni. Hogyan ismerhetjük fel ezt a határvonalat, hogyha szerinted is van ilyen?
Számomra ez a kérdés egy picit nehéz, azért nehéz, mert egyikkel sem értek egyet. És lehet, hogy ez egy személyes vélemény, viszont nekem az a véleményem, hogy abban a pillanatban, hogyha tekintélyelvűséghez folyamodik a szülő, azt akkor teszi, amikor úgy érzi, hogy kicsúszik a kezéből az irányítás. Mert pedig, ha kicsúszik a kezéből az irányítás, akkor ismételten visszatérünk ehhez a győztes-vesztes szituációhoz, ahol a szülő mindenképp győzni akar. Akkor van tekintélyelvűség tapasztalatom szerint, amikor nem tudja a szülő, hogy mit csináljon. Fél elmondani az érzéseit, vagy nem is ismeri fel a saját maga érzéseit, és nem mer róla beszélni a gyereknek. Tehát ilyen értelemben a kettő ugyanaz a történet, nincs közötte különbség, és fontos lenne mindkettőt átkerülni. A lekicsinyléssel van még egy nagyon nagy probléma, tehát hogyha mindig ilyen kicsinek tekintjük ezt a gyereket, és mindig azt mondjuk neki, hogy ó, nem tudhatod te ezt, butuska vagy te még ehhez, nem értette, miről beszélnek a felnőttek, majd megérted, ha nagy leszel. Ezek klasszikus mondatok. Ezzel azt érjük el, hogy egy idő után már nincs is kedve velünk beszélgetni, hiszen folyamatosan azt hallotta, hogy ő nem partner.
A lekicsinlés alatt azt is értem, hogy például van egy probléma, ami a gyereknek probléma, és mi azt mondjuk, hogy ó, ez semmiség. Tehát, hogy tulajdonképpen elbagatelizáljuk az ő
értem
baját.
Köszönöm szépen a pontosítást. Ez megint egy közlés sorompó, az, amiről az előbb is beszéltem. Ugye abban a pillanatban, hogyha a gyereknek egy problémája van, a felnőttnek a legalapvetőbb dolga vagy feladata az lenne, hogy felismerje azt, hogy mi zajlik a gyerekben. És az lenne a feladata ilyenkor a szülőnek, ideális esetben ezt is teszik a szülők, hogy megpróbálja nem megoldani, hanem egyszerűen kibeszéltetni a gyerekből azt az érzésvilágot, ami benne ott zajlik. A lekicsinyléssel, tehát ezzel, hogy ó, ez butaság, nincs is probléma, ezzel azt az üzenetet küldjük a gyereknek, persze nem szavakban, hanem a metakommunikációban, hogy az ő problémája és az ő érzésvilága számunkra nem fontos. Tehát ezt nagyon-nagyon fontos elkerülni. Azt kell ilyenkor keresni, hogy mit érezhet a gyerek. Nem biztos, hogy eltaláljuk egyből, hiszen nem látunk bele a fejében, de ezzel nincs semmi probléma, mert ő ki fog minket javítani. Tehát ha azt mondod egy ilyen gyereknek, hogy úgy tűnik nekem, hogy nagyon-nagyon megbántott téged a legjobb barátod, akkor ő el fogja mondani, hogy nem bántott meg, csak most nagyon utálom őt. És ha ezt mondja egy gyerek, hogy nagyon utálom őt, akkor az azt jelenti, hogy rettenetesen dühös. És ezt ki lehet neki mondani, hogy nagyon-nagyon dühösnek látlak. És el fogja mondani, hogy igen, azért vagyok dühös, mert képzeld el, hogy elvette a radíromat, és csak az a kedvenc radírom volt, és nem volt mivel kiradírozzak, és a tanító néni engem tolt le. És egyből elmesélte a problémát is. Mert ezzel a hozzáállással azt közvetítjük a gyerek felé, hogy fontos vagy nekem.
Melyek azok a szülőeszköztárában található tipikus kommunikációs baklövések, amelyek pillanatnyilag ugyan hatékonyak, vagy annak tűnnek, hosszabb távon azonban éppen ellentétes hatást váltanak ki a gyerekből?
Minden, ami a tekintélyelvűségről szól, még egyszer, soha nem a vészhelyzetről beszélek, amikor én ezt így mondom. Tehát a standard klasszikus szülő-gyerek viszonyban a tekintélyelvűség, sajnos az agresszió, tehát a mindegy, hogy verbális vagy fizikai, mindkettő nagyon-nagyon káros tud lenni a gyerekre. És itt egy nagyon fontos dolgot szeretnék kihangsúlyozni, mert lehet, hogy nem mindenki ismeri ezt a tényt. A gyerekek mindenre hajlandóak a szülők szeretetért, mindenki szülő vagy nagyszülőről van szó. Azaz például olyan esetben, amikor apa csak akkor fog, vagy anya, mindegy, hogy ki, apa talán egy picit gyakrabban előforduló, mint minta, csak akkor foglalkozik a gyerekkel, hogyha a gyerek rossz, és meg kell őt verni, vagy meg kell őt büntetni, akkor a gyerek előbb-utóbb elkezd rosszalkodni azért, hogy kivédje apának a figyelmét. Lehet, hogy 5 percre, lehet, hogy közben megveri, vagy lehet, hogy közben ordít vele, de addig is apa rá figyel. És ezt a szülőnek kell felismernie, hogy azért csinálja, mert figyelemre van szüksége. És a másik, ez a lebagatellizálás, amiről pont az előbb beszéltük, tehát ezek a közlés sorompók, hogy azt mondjuk neki, hogy nem fontos a te problémád, ezek ilyen kicsi dolgok. Számunkra kicsi dolgoknak tűnhetnek a mindennapi pénzhezési hajszában, hogy a gyerek most épp leesett a bicikliről, vagy valaki nem azzal a játékkal játszott, amivel ő akart, viszont az ő világa, a gyerek világa erről szól. Tehát számára az a világ legnagyobb problémája.
És hogyha azt mondjuk neki, hogy ne sírjon, azzal tulajdonképpen mit fejezünk ki?
Azt fejezzük ki vele, hogy nem szabad szomorúnak lenni, és a te szomorúságod nem fontos.
Tehát, hogy ne fejezze ki az érzelmét.
Így van. És hány olyan felnőttet ismerünk, akik sajnos elfogyják magukban az érzelmeket, vagy ne adj Isten, föl sem tudják őket ismerni, és azt sem tudja, hogy mi az az érzelem, ami benne fut.
Kedves hallgatóink, műsoridőnkre való tekintettel itt megszakítjuk beszélgetésünket, amelyet 3 hét múlva, július 15-én folytatunk Várdai Gabriellával. A téma folytatásában részletesebben tárgyaljuk az úgynevezett közléssorompókat. Ilyen például az utasítás, a fenyegetés, a moralizálás, a kioktatás, az ítélkezés, a faggatózás, a figyelemelterelés. Szó lesz az anyalánya, apafia kommunikációról, a gyermekek szidalmazásáról, megszidni vagy jó szándékkal motiválni. A gyermek eredményeit vagy az erőfeszítéseit értékelni. Mit tegyünk olyan esetben, amikor végre sikerül megértetnünk valamit a gyerekkel, aztán jön az engedékeny nagyszülő, nagynéni. Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ a Natura Stúdió július 15-i kiadásában. Tartsanak velünk akkor is! Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Szabó Csaba és az Akkord Quartet dalaiból hallgattunk. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura Stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro megújult honlapon is. Viszont hallásra!